Prédikáció 2010. december 5.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amely alapján a mai igehirdetést hallhatjuk. Írva található Máté evangéliumában a 3. fejezetben, az első 12 versben így. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Judea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Judea és Jordán egész környéke. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérjét, a gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Iszonyú indulat van keresztelő Jánosban. Nem tudom, hogy milyen hallgatni, vagy milyen volt hallgatni az előbb felolvasott mondatokat, szavakat. Azt gondolom, hogy ahogy most itt ülünk, itt vagyunk, amilyen beállítottsággal érkeztünk, úgy ítéljük meg ezeket a szavakat. Lehet, hogy én magam is tele vagyok indulattal. Felzaklatott állapotban vagyok. Lehet, hogy sok harcom volt az elmúlt héten. Lehet, hogy igazságtalanság ért. Lehet, hogy én is dühös vagyok, és tudok azonosulni a haragos prófétával. De az is lehet, hogy éppen azért, mert annyi zaklatottság volt, annyi indulat volt, ide most azért jöttem a templomba, hogy elcsendesedjek. És az adventi idő is a képzeletünkben, vagy a vágyainkban egy csendes időszak, egy elcsendesedő időszak, amiben szeretnénk egy kicsit befelé fordulni. Ahogy múlt vasárnap hallottuk, hazaérkezni, megérkezni önmagunkhoz. Ebben nagyon, hogy úgy mondjam, bele rondít, széttöri a prófétai szó, keresztelő János szava. Vonz és azonosulok vele, hogyha így érzek, ha igazságtalanságért, vagy én is föl vagyok háborodva, és taszít, hogyha elcsendesedni akarok. Mégis most ez a kép adatott. Bár igaz, hogy nem csak ez. Mintha megfordulna a két testamentum, a két szövetség, az Ó és az Új. És bizony ellent mondanak a sematikus állításnak, hogy az Ószövetségben a törvény van, az Új Szövetségben pedig az örömhír, az evangélium. Talán sokkal jobb volt hallgatni Ézsaiás prófétát, mint keresztelő János szavát. Jó volt hallani arról a kiengesztelődésről, arról a paradicsomi állapotról, amit ígér a próféta. Talán itt van most mind a kettő. Figyeljünk oda mégis most keresztelő Jánosra, az ő pusztai jelenlétére és a hozzáérkező emberekre. Nagyon sokféle ember érkezik keresztelő Jánost hallgatni. Egy német alföldi festőnek, Brüggelnek van egy festménye, a keresztelő János prédikációja, ez a címe, a Szépművészeti Múzeumban meg lehet tekinteni, ez a mi tulajdonunkban van ez a kép. És hát ő ugye a középkorban festette ezt a képet, és azon nagyon jól megragadja a lényeget, mert számtalan érdekes és távoli figura jelenik meg ezen a képen, fiatal és öreg, gazdag és szegény, előkelő és alacsony sorsú, egy zavaros sereg, nagyon sokféle ember. Talán olyan sokféle, mint amilyen sokféle érzéssel, gondolattal ülünk itt mi magunk is ezen az adventi második vasárnapon. Talán így, ha elfogadjuk, hogy ilyen sokfélék vagyunk, meghallgathatjuk keresztelő Jánost, és kialakíthatjuk magunkban, hogy mi hogyan halljuk az ő szavait. Hogy is jövünk ide? Milyen vágyjal érkezünk meg ide? A színhely a puszta. Lehet, hogy kívánkozom a pusztában. Lehet, hogy azért kívánkozom a pusztában, mert az egy, úgy gondolom, csöndes, magányos hely. Lehet, hogy egyáltalán nem vágyakozom a pusztába, hanem kiüzettem oda, mert valami olyasmi történt velem, ami egyedül létre, magányosságra kárhoztat. Minden esetre a színhely, a színtér, ahol keresztelő János megjelenik, az a puszta. És a történetben ez a sokféle érzéssel és gondolattal megáldott tömeg, emberek mennek ki. Miért megyek ki, ha magamtól megyek a pusztába? Mi az, amire igazából vágyok? Hogy is vagyok önmagammal? Hogy is vagyok az életemmel? Minden rendben van, és úgy belesüppettem a hétköznapokba, vagy éppen nyugtalan vagyok, válaszokat szeretnék kapni, egyfajta megtisztulásra vágyom. Jönnek az emberek különféle vágyakkal, a kíváncsiságtól vezérelve, a megtisztulás vágyával, a kérdéseivel jövünk mi is. És hallunk szavakat keresztelő János szájából. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Változz meg. Fordulj meg. Fordítsd meg az életedet. Azt mondja keresztelő János. Amire rögtön azt tudjuk mondani, hogy ez nem megy. Hogy ez nem olyan könnyű. Ezt nem lehet megparancsolni. Ezt valahogy át kell élni. És így is van. Jézus üzenete is ez, de olyan formában, aminek az a lényege, hogy mivel elközelített az Isten országa, ezért lehetséges a megtérés. Mivel eljött Jézus, mivel eljön Jézus, mivel teremtődik egy olyan tér, amiben meg tudjuk tapasztalni az Istennek a szeretetét, lehetséges lesz a változás. Keresztelő János nem tart itt. Benne nagyon sok indulat van. Ő megtérésre hív, és valljuk be őszintén, hogy fenyegetőzik is. Mert olyan emberek tűnnek fel, akikkel szemben neki konfliktusa van, akikkel neki gondja van. Feltűnnek a farizeusok. Ők azok, akik magukat tisztának gondolják. Akik azt gondolják, hogy ők magukat tisztának tudják tartani. Értenek a törvényhez. Körbeírták mindenféle kiegészítésekkel és megszorításokkal. Sok mindent magukra erőltettek, és sok mindent ráerőltetnek másokra is. Kivívták a tekintélyt az emberek előtt. úgy gondolják, tiszták belsőleg, betöltik a törvényt, tiszták külsőleg. Vallási biztonságban vannak. Valószínű, kijönnek megnézni, hogy mit tud mondani, mit tud hozzátenni ehhez ez a keresztelő János. Aztán jönnek a szaduceusok, ők vannak itt néven nevezve, a papi kasztnak a tagjai, a hatalom emberei, a befolyás emberei, a józan politizálás emberei, akik el tudják képzelni az együttműködést a római birodalommal, akiknek nagyon fontos a tisztség, nagyon fontos a származás, nagyon fontos a hatalom, nagyon fontos a politikai sikeresség. Van súlyuk, társadalmi súlyuk, ők is elkülönülnek a néptől. És jönnek az egyszerű emberek, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy betartsák az előírásokat. Akiknek ott van a kenyérkeresett fáradtsága, a boldogulásnak mindenfajta kínja, a túlélésért való küzdelem. Nekik nincs lehetőségük arra, hogy tisztán tartsák a kezüket és a szívüket, bár vágynak rá. Mindezek jönnek keresztelő Jánoshoz, és ő uralja a képet. Ő vonz magához minden tekintetet, a haragos próféta, aki sáskán és mézen él, aki tevesszőruhát hord, akinek bőröve van, aki nagyon-nagyon szegényen áll előttünk, bár ő szintén a papi kasztból származik. Apja pap, édesanyja is papi nemzetség tagja. Most mégis minden ilyen kelléget elenged magától. Teljesen egyszerűen és szegényen áll ott, a pucztában, a Jordán mellett. Meg tudok-e vajon így állni? Tudok-e valaki lenni akkor is, ha ezeket a kellékeket levetem magamról? Ha senki vagyok, akkor is vagyok-e valaki? Ez a kérdés. Ha nem határoz meg vallási tisztaság, ha nem határoz meg a politikai súlyom, ha nem határoz meg a vagyonom, ha nem határoz meg az emberek megbecsülése, akkor is vagyok-e valaki? Keresztelő János idáig megy el, a végsőkig megy el. A hirdetése, az üzenete a bűnbánatról szól. Az ő megtérésre való hívása bűnbánatra való hívás. Egy olyan bűnbánatra, aminek van értelme, ami fájdalmas, de mégis jó leső. Kimondani, hogy mit tettem rosszul, anélkül, hogy magamat le kéne becsülnöm. Nem feloldozni magamat, nem mentegetni magamat, nem kimagyarázkodni. Erre akkor van szükségem, ha nagyon félek attól, hogy elveszítem önmagamat, ha nagyon félek attól, hogy senkivé válok. Ha tudom, hogy ilyen lemesztelenítve is, mint keresztelő János vagyok valaki, akkor nem omlok össze, ha kimondom, hogy hibáztam, hogy vétkeztem, hogy bűnt követtem el. Nem kell másokra sem hárítanom akkor a felelősséget, hanem mondhatom, hogy atyám, én vétkeztem. Így szóltak azok, akik őszintén mentek oda keresztelő Jánoshoz. Aztán beléptek a vízbe, alámerültek, majd pedig a felszínre kerültek, jelképezve ezt, hogy a halálból az életre mentek. Ez nem egy üres ritus, hanem egy egzisztenciális élmény. Meghalok, és mégis élek. Hát ezt nem értették a szaduceusok. Ezt nem értették a farizeusok. Ezért van annyi harag keresztelő Jánosban. Ezért nevezi őket viperák fajzatának. Hiszen azt hiszik, hogy megmenti őket az, hogy azt mondják, hogy ők Ábrahám fiai. Azt hiszik, hogy megmenti őket a választott néphez való tartozás. Hogy megmenti őket a tradíció. Vagy megmenti őket az, hogy igyekeznek betartani a törvényeket. És jönnek, hogy ők is részesüljenek ebbe a keresztségbe, mert azt hiszik, hogy a puszta ritus, a puszta keresztség az megtarthat. Mindez óriási félreértés. És Keresztelő János nagyon kemény szavakkal elhatárolja magát ettől a szemlélettől. Ez a szándéka. És talán ezzel a szándékkal egyet is tudunk érteni, még akkor is, hogyha a szavai riasztóak, határt von az ő keresztsége és az elképzelt ritus között, amivel érkeznek a szaduceusok és a farizeusok. Mégis úgy gondolom és úgy érzem, hogy ezt az igehirdetést Ézsaiás próféta gondolataival kell befejezni. Azokkal a szavakkal, amelyek arra utalnak, hogy a kisded, a megszületendő messiás a viperajuknál játszadozik. Vagyis ez a kisgyermek, aki születik, nem fél a szaduceusoktól, nem fél a farizeusoktól. És Jézus nem félt. Mert velük vitatkozni, sőt, igyekezett volna őket megbékéltetni és meghívni az Isten országába. Rajtuk állt és rajtuk áll, hogy igent vagy nemet mondanak. Amen.